Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharc extrát halljátok. Vendégem dr. Bánfi Zoltán, az MKIK tőkealapkezelő ZRT vezérigazgatója, akivel a Demján Sándor tőkeprogramról beszélgetünk. Miért meglepő, hogy elfogadják ezt a meghívást a rendezvényeitek?
Azért nagyon sokan nem szeretnek szerepelni, szerintem ez egy fontos dolog. Nem a mi rendezvényünk, hanem igazából te is gondolom hívsz olyan vállalkozókat, azt mondják, hogy köszönöm szépen.
Nem. Volt rá példa, igen.
Tehát azért ki kell állni egy nagy közönség elé, nehéz beszélni, és sokan Magyarországon még azt gondolom, furcsán fogják azt meg, hogy ők egy ilyen vagy egy más hasonló kedvezményes támogatott programon indulnak, mert azt gondolják a helyi vállalkozók, akik hasonló iparágban vannak, mint ők, hogy emiatt ők jobb helyzetbe kerülnek, vagy azért, mert hogy ismerik a, nem tudom, az én ükanyukámnak, a testvérének a szomszédját, és akkor azért jutnak hozzá. Sajnos megvan a vállalkozói kultúrának ez a hiánya szerintem Magyarországon, és aki nem jelentkezik, az sok esetben csúnya szemmel néz arra, aki igazából jelentkezik, és utána sikeresen megkapja ezt a
egyébként
összeget.
Egyébként mostanában jelent meg egy lista az 50 leggazdagabb magyarról.
Mai nap.
És én azon gondolkoztam, hogy ugye hogy annyira nagyra tartjuk, hogy igen, és ez valóban nagy dolog, ha valaki self-made man, önmaga felépítette mindenféle külső segítség nélkül a vállalkozását, és akkor lehet, hogy ez az, hogy ki beszáll ebbe a tőkeprogramba, kérjen tőkerészt, akkor ez valamilyen negatív konnotációt hozhat? Könnyű ugye, neked.
Ugye ez bő fél éve indult ez a program. Ugye volt már egy tavaszi országjárásunk, és ott tényleg arról szólt a tavaszi április-május, hogy meggyőzzük a vállalkozókat, hogy ez 1% tulajdonrész szerzés, ez nem ördögtől való. És ugye nagyon sokszor hangzott az a kritika, hogy akkor az állam tulajdonos lesz a cégemben. Ez egy hülyeség, nem tudok erre mit mondani. Egyrészt az állam nem lesz tulajdonos, hogy az MKIK alapkezelő kezeli a befektetési jegyeket. Az MKIK alapkezelő lehet mondani, hogy tulajdonos lesz, de ugye az MKIK az egy közhasznú szerv, azért van, hogy segítse a vállalkozókat, és ő a 100%-os tulajdonosunk. De ahogy mondtam, az 1%, ez csak azért kell, mert nem kérünk fedezetet. Ez egy kulcs dolog szerintem ebbe a dologba, és ez bármikor visszafizethető, bármikor, amikor azt gondolja a vállalkozó, hogy ez erre nincsen szüksége, vagy szeretne ettől ilyen szempontból idézőjelben mondom megszabadulni, vagy fél ettől, akkor jelezze nekünk, visszafizeti, és igazából elszámolunk egymásra, és szerintem minden rendben lesz, ennek semmilyen plusz költsége nincs.
Bennem az vetődött fel, hogy 1% nem kérünk fedezetet, és akkor látjátok, amikor bíráltok kérelmeket, hogy tulajdonképpen ez egy bátorság, nem? Tehát, hogy egy komoly összegeket kapnak a vállalkozók, és akkor így...
De minősítjük a cégeket. Tehát ez nem azt jelenti, hogy automatikus. Vagy jön egy olyan cég, te mondtad, hogy köztartozása van, vagy esetleg látszik a számokból, hogy nem alkalmas arra, hogy ezt visszafizesse, akkor ő tőlünk nem kapja meg ezt a maximum 200 millió forintot. Tehát azért ez nem egy automatizmus. Eleve, ahogy beszéltük, van ez a demjántőkeprogram.hu, vagy pedig a helyi kamara, ott látszódni fog, hogy teljesíti ezeket a KO kritériumokat. Ha megvan a KO kritérium teljesülése, az nem...
Ez a KO kritérium mit jelent?
Ezek ilyen kizáró kritériumok. Igen. Ez a 300 millió forintos árbevétel szükséglet, meg a két lezárt üzleti év, legalább két fő kell a cégben, ahogy mondtam, két évre visszamenőleg lezárt üzleti évvel kell rendelkezni, és KFT vagy ZRT formában kell működni. Ezek így összesen. De ezek megvannak, utána az nem azt jelenti, hogy automatikusan megkapja a pénzt a vállalkozó, hanem, ahogy mondtam, van különböző értékelése. Van egy elmúlt pénzügyi adatokból történő értékelés, van egy a helyi kamara által végzett értékelés, ahogy mondtam, azt nézik, hogy az adott területhez mennyi hozzáadott érték van a vállalkozónak, és jövőben nézve mit látnak benne az adott cégben, és van egy olyan úgynevezett objektív értékelés, ahol a beadott üzleti terv, pénzügyi terv alapján történik a kollégáimnak egy olyan értékelése, hogy ez mennyire reális, mennyire valid. És ebből adódik össze egy olyan pontszám, ami után igazából lehet látni azt, hogyha bemegy a befektetési bizottságra, vagy az igazgatóságra, hogy támogatható az adott projekt. Az arány az nagyon jó különben, tehát nem szabad ettől megijedni, de végig kell menni ezen, mert olyan cégeket mi nem tudunk és nem feladatunk finanszírozni, akinek az elején látszik, hogy nincsen lehetősége a később
visszafizetni. Nem is lenne túl felelős, hogy mondjam, hozzáállás. A startup befektetők mesélték nekem, hogy hogyan fektetnek be a cégekbe. És majdnem mindegyik azt mondta, volt egy pár ilyen vendégem, hogy alapvetően az embert nézik. Tehát oké, megvannak a számok, tök jó a prezentáció, ennek van egy speciális neve, de most nem jut eszembe, hogy amikor ilyen picset nézegetnek.
Eszembe jutottak,
megnézik a picseket, de alapvetően számára egyetlen egy fontos, az ember. Nálatok ezt a dimenziót, ugye volt róla szó, hogy a kamara helyi szervezete esetleg megvizsgálja, de mégiscsak ez a fontos, nem? Hogy ki nem az az ember, aki
kamara is. Tehát mellett, hogy mondtam,
ezt megnézitek, ezt
minden
az
egyes
dimenziót?
Esetben a kollégáim találkoznak az adott ügyféllel, együtt csinálják azokat a szükséges pénzadatoknak a szolgálatát, ami kell az, kell az ítélethez, vagy kell ahhoz, hogy döntés születhessen a vállalkozóval.
Tehát van egy személyes kontaktus.
De az, amit te mondasz, ugye nekem is van egy másik sipkám, nekünk is van egy másik alapkezelőnk, és ott igazából tényleg az ember, az adott ötlet, az a kulcsfontossága. Nincs jó ember, akkor ott igazából nem fektetünk be. Itt szerintem kicsit bővítsük ki, nekem itt fontosabb a csapat, fontosabb a cég. Ha a cégben látszik az, hogy vannak olyan felelős vezetők, akik képesek azt a beruházási, fejlesztési célt megvalósítani, amire igénylik az összeget, akkor szerintem ez sokkal inkább fontosabb, mert itt az érettebb cégeket találunk. Azért ne felejtsük, hogy itt 300 millió forintos árbevételt kell érni per év is. És azért arról beszéltünk az elején, ennek a kultúrája még azért itthon nincs teljes mértékben meghonosodva. Azt lehet látni, hogy nem azok a cégek jönnek a legtöbb esetben, akik pont éppen elérik ezt a limitet, hanem egy nagyobb szintet elérő cégek, mert ők látják azt, 500, 600, 1 milliárd, vagy akár nagyobb árbevétel rendelkeznek, hogy igenis ez egy jó befektetési lehetőség.
Tudatosabbak.
Tehát én azt gondolom, hogy itt nincs meg ez a vámen show, ami sok esetben egy venture capital kockázati tőke esetében megvan. Itt én inkább azt mondom, a csapat, a vállalkozás az, amit nézünk.
Ha jól emlékszem, Warren Buffett mondta, hogy ő sose céget vesz, hanem menedzsmentet. Nálatok is ezek szerint, ha jól értem, ez
mi
a szemlélet.
Mi nem veszünk, azért azt hozzáteszem.
Világos.
Mi 1%-os tulajdont kérünk, és abszolút csendes társként viselkedve szeretnénk segíteni a vállalkozót, hogy megvalósítsa a céljait, álmait.
Van-e egy olyan célotok, hogy bizonyos tendenciákat erősítsetek ezzel a programmal? Gondolok itt sláger téma, de megkerülhetetlen például a digitalizáció. Tehát vannak-e preferált irányok.
Van ennél nagyobb lufi az AI szerintem.
Lufi
szerintem, igen. Szerintem az AI egy nagyon fontos dolog, és abszolút a szerves része az életünknek már most, és még inkább azzá válik, de olyan típusban fog beépülni, mint mondjuk az internet használat. Tehát nem kell olyan mértékben érteni hozzá, amit most sokan gondolunk, hanem igazából az összes digitális eszköz, az összes social media eszköz, minden ilyen, az beépíti ezt. Mindenkinek lesz egy agentje, vagy egy ügynöke, majd én ügynököm majd társalog a te ügynököddel, az étterem ügynökével, és igazából csak rámondom itt most a Sirire, hogy nem tudom, Zoli 2.0, légy szíves, csináld ezt és ezt, és akkor meg lesz, és el is küldi. Én azt gondolom, ilyen változás lesz, de visszatérve a kérdésre, a digitalizáció abszolút sláger téma, és ez benne is volt a úgynevezett kor vagy alap gondolkodás mentén is abban, hogy ezt mire lehet felhasználni ezt a programot. Ugye kapacitásbővítésre, digitalizációra, zöld átállásra, energetikai beruházásokra, ezek meg feldolgozóipari egyéb beruházásokra, ezekre mind lehetett egy CRM, esztergapadra, minden egyébre. Ez már megvolt, de ugye ez bővítésre kerül. Mire ez az adásba kerül, azt gondolom látni fogják a vállalkozók is, hogy egy jelentős bővülés lesz tapasztalható abban a vonatkozásban, hogy mi lehet felhasználni ezt a programot és ezt az összeget. Végigjártuk az országot, nagyon sok vállalkozóval találkoztunk, és meghallottuk, bízom benne, a vállalkozók szavát, kéréseit, igényeit, és próbáltuk beleépíteni a programba. Bejött a forróeszközfinanszírozás, ez egy kulcs dolog. Kereskedő cégek nagyon nehezteltek, azért teljes joggal, hogy ebbe a programból kizárásra kerültek, ők is engedélyezve lesznek a következő hetekben is, a nem spekulatív célzatú ingatlanvásárlás is megvalósítható a programból majd.
Említetted, hogy a forgóeszköz finanszírozás nagyon elő, tehát most lehet erre fordítani, és ez mennyire fontos.
Most még nem lehet, de mire...
Majd lehet, igen, tehát lehet, ugye van a tervek, de miért fontos ez annyira?
Azért a vállalkozók számára nem beruházási hitel kell sok esetben, nekik a mindennapokat, a likviditási problémáikat kell menedzselniük, és ezt a legtöbb program nem teszi lehetővé. És ez olyan szinten megfojtja a vállalkozókat, hogy nem kezdenek el olyan fejlesztéseket, olyan fontos piacra lépéseket, ami ahhoz kell, hogy az adott cég bővüljön és értéket teremtsen, és legyen egy hozzáadott értéke a magyar gazdaság számára, mert a mindennapok finanszírozása lesz szükséges. Munkabért kell finanszírozni, anyagvásárlásokat kell finanszírozni, és erre nincs összegük. A legtöbb program ezt nem teszi lehetővé. Szerintem ez mindenképpen egy kulcs dolog. Én azt látom, hogy erre van talán egyik legerősebb, legnagyobb igény.
Van, lehet már mondani, hogy mi volt a legkreatívabb, legérdekesebb fejlesztési cél, ami eddig elétek került?
Inkább azt emelném ki az egész dologból, hogy mi nem riadunk meg a bonyolult ügyektől. Tehát vannak olyan finanszírozásaink már, ahol van már más tőkebefektető, aki fogja az adott ügyfelet csúnya szóval, és neki van vétójoga, van lehetősége, hogy azt mondja, hogy nem jöhet be más tőkéstárs. Mi leülünk ezekkel a nagyrészt állami és nem állami szereplőkkel is, akár angyalbefektetők, akár állami intézmények ezek, és próbálunk egy közös nevezőre jutni, és azt kell mondjam, hogy megértik a beszélgetés után azt, hogy az adott vállalkozásnak a ereje, a likviditása, a visszafizetési képessége, ezen van a kulcs szerintem, erősödik, és az ő kockázata is csökken, hogyha beenged minket. Mi kevesebb...
Közös érdek.
Igen, közös érdek. És szerintem ez a kulcs ennek az egésznek, hogy vannak érdekes sztorik, nagyon kreatívan próbálunk segíteni a vállalkozások számára, hogyha olyan típusú célt jelölnek meg, ami szerintünk is előremutató, és segíti azt, hogy értéket teremtsen.
Az is érdekelne, hogy láttok-e tipikus hibákat, tévhiteket, amelyek így jellemzően előfordul.
Egyik, amiről beszéltünk, hogy az állam tulajdonossá válik a cégében, és mindent lát. Tehát el kell keserítsem a vállalkozókat, az állam így is úgy is lát, szerintem. Tehát a NAV-on keresztül online pénztárgépek vannak. Ez az egyik ilyen tévhit. Tehát szerintem nem lesz az állam tulajdonos. Ez, ami szerintem ilyen szempontban a legmeghatározóbb. Ami fontos, és beszéltünk, az elején elindítottuk a beszélgetést, ez a tőke. Nagyon sokan megijednek ettől a szótól. Pedig nem kell, egy egészségesebb finanszírozási struktúrához ez abszolút hozzáad, de azon vagyunk, és nekem ez egy ilyen életcélom a következő 20-30 évben, ami még ilyen szempontból aktívan bízom benne hátra van, hogy eljussunk egy olyan állapotba, hogy Magyarországon is egy szinten tudjon lenni a hitelezéssel, és valamilyen szinten a vállalkozók és a vállalkozó vezetők agyában, gondolataiban abszolút egy pozitív irányba fordulna a gondolkodás. Rengeteg előnye van ennek a finanszírozási formának, és szerintem nem szabad megijedni tőle. Ez a kulcs
ennek az egésznek. Ez érdekes, hogy ezt ennyire kiemelt, hogy félnek a tőkétől.
Félnek.
A gazdasági szereplők, hiszen éppen azt gondolnám, hogy tőke éhesek, és a hitel...
Pénzéhesek, az nem ugyanaz. Pénzé.
Az nagyon nem, igen. És akkor mi a különbség?
A pénz és a tőke között?
Pénz és pénzéhesség és a tőkeiség hiánya.
A pénzéhesség, ugye ez egy érzékeny, nem tudom, inkább ez egy érzékeny téma, de ugye volt a világnak, és ez nem magyar specifikus dolog, egy olyan korszaka a Covid környékén, és már azelőtt elkezdődött, amikor igazából az ingyen pénz, meg az olcsó pénz korszaka volt. Nem voltak reál kamatok, nem volt igazából nagy kamatfizetési kötelezettség, és emellett rengeteg olyan ingyen forrását rendelkezésre, itthon is, EU-s pénzekből, meg külföldön is, Európai Unióban is, akár Amerikában is, ami igazából a akkori válság, vagy a válság előtti időszak oldaláról könnyítette a vállalkozásoknak az életét. Ez nem arra ösztönöz, hogy olyan befektetéseket, olyan beruházásokat valósítsanak meg a cégek, ami igazából értéket teremtenek, és szerintem ez a korszak nem jön vissza. Tehát én ezt érzem egy kicsit ilyen kulcs tényezőnek ebben kapcsolatban.
Van-e, lehet-e ennek a programnak egy olyan hatása, hogy a magyar tőkepiacot is fejleszti?
Egyértelműen ez a célunk, hogy legyen ilyen hatása.
Tehát ne csak a kamarától lehessen forráshoz jutni, hanem a befektetők, a klasszikus tőkepiaci eszközöket használva
egyértelműen lesz ilyen hatása. Szerintem ez a programalkotónak ez a célja is volt, hogy a tőke, mint edukációs és mint finanszírozási eszköz a KKV-k gondolkodásába, erről már sokat beszéltünk, megjelenjen. És bízom, ennek lesz folytatása is, de azért azt hozzáteszem, hogy a kamaránál szerintem jobb, idézőben mondom, eszköz, lehetőség, elosztószerv nincsen jelenleg. Egy országos lefedettségű hálózatról beszélünk, egy nagyon aktív, nagyon jó gárdával, és szerintem egy olyan plusz tud ennek a programnak adni, ami a nélkülük nem lenne úgy megvalósítható, hogy ez sikeres legyen.
Én arra is gondoltam egyébként, hogy hirtelen mondjuk, hát nyilván nem fog mindenki tőzsdére menni, de kötvénykibocsátás és hasonló.
Ez teljesen jó gondolat. Ugye most van egy rocsónk, egy 20 állomásos rocsónk, ebből ugye 19 állomás vidéken van, és ott mi pont egy ilyen életciklus szerettünk volna bemutatni, felmutatni a vállalkozót, akkor meghívjuk őket, és a legtöbb állomáson a tőzsde is részt vesz. Ott bemutatja az adott kamara, és a VOSZ azt, hogy milyen lehetőségek vannak az adott megyében, és utána pedig a KAVOSZ mutatja be a támogatási új konstrukcióit. Mi mutatjuk be ezt a Demján Sándor tőkeprogramot, és a végén ott van a tőzsde. A tőzsde pedig egy íveként ezeknek a finanszírozási eszközöknek ott van lehetőségként, ahogy te mondtad, hogy akár standard kategóriába, akár kötvénykibocsátással megjelenjenek a cégek, és a tőzsde nagyon fontos abban a vonatkozásban, hogy a tőke szerepe ismerté váljon, és ilyen és elfogadhatóvá és elfogadottá váljon a vállalkozók számára.
Még az a kérdésem, hogy oké, ez milyen jó, és mi mondjuk, hogy ez nem hitel. Nem érzik a bankok, hogy húha, valami kis pénzt vesznek ki ilyen tőkeprogramok a zsebükből, vagy ez nem akkora volumen?
Jó együttműködésünk van a nagy bankokkal, én azt gondolom, vannak már olyan befektetések, ahol ezt bankhitel oldaláról segíti, mint önerő az adott céget, tehát ők abszolút pozitívan állnak ez a kérdéshez, és nem szól ettől megijedni. A magyar bankrendszer sem ijed meg, nyilván az összegtől se, de szerintem ezt ők is inkább lehetőségként fogják fel. Tehát a banki oldalról azért a tőke szó ismerete az már azt gondolom teljes mértékben beágyazott és ismert.
Tudsz beszélni arról is zárásképpen, hogy milyen további lépések várhatók?
Hát azért érintettük a legtöbb esetben, ez a forgóeszközfinanszírozás jelenleg még nem áll rendelkezésre. A vezetőkivásárlás például, tehát hogy ez a generációváltás megkönnyítése, ez lehetővé válik. Akvizíció, más társaságban való bevásárlás lehetővé válik. Ezek fontos paraméterek. Emellett, hogy mondtam, a kereskedő céget beengedjük a programba, nagyon komoly igény volt. Amikor volt az előregisztráció, azt láttuk, hogy több mint a negyed a jelentkezőnek kereskedő cég. Ez is egy kulcsváltozás mellett, azt gondolom. És ugye az ingatlanok a beengedése a programba szintén, azért ezt még egyszer hozzáteszem, hogy ez nem lakó ingatlan, tehát a nem spekulatív célzatú ingatlanvásárlást teszi majd lehetővé a program.
Raktárak, üzemek, igen. Ilyesmik.
És ami a legfontosabb, hogy az összeg megemelése is folyamatban van. A mostani információm alapján megduplázódik az elérhető maximális összeg, tehát 200-400 millió forintra kerül felemelésre az összeg. Ez már mindenképpen egy szemmel látható komolyabb kategória, és ahogy mondtam, hogy hitellel kombinálva ez akár egy milliárdos beruházást is lehetővé tesz. Tehát ezek mind olyan változások, amiatt szerintem érdemes elmenni a kamarához, érdemes a Demján tőkeprogramot .hu-t meglátogatni, és felvenni a kollégáimmal a kapcsolatot, és igyekezni, menni, sietni előre, mert ez a keretösszeg el fog fogyni. Az én vélekedésem szerint évvégig bejönnek azok a vállalkozók a céghez, azon a platformon, amin éppen gyűjtjük őket, akik igazából jogosultak lehetnek ez az első körhöz. Bízom benne, hogy lesz majd újabb kör, de ez azért nem rajtunk múlik.
Dr. Bánfi Zoltán, köszönöm, hogy eljöttél a dzsungelharcba.
Én köszönöm, majd bízom benne, hogy lesz még folytatása ennek a beszélgetésnek.
Köszönöm szépen.
Köszönöm.
Ez volt a Dzsungelharc Extra. Vendégem dr. Bánfi Zoltán, az MKIK tőkealapkezelő ZRT vezérigazgatója volt, akivel a Demján Sándor tőkeprogramról beszélgettünk. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.